Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Kedves testvérek, a mai evangélium részletet először felolvasom, azután a szokás szerint magyarázatokat fűzök hozzá. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben, amikor a gyermek Jézust szülei bemutatták a jeruzsálemi templomban, ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előre haladtak. Leánykora után 7 évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a 84. évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről, mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Ez az evangéliumi részlet a záró része egy nagyobb egységnek, amely arról szól, hogy a Szent Család Mária tisztulási idejének lejárta után felmegy Jeruzsálembe a templomba, hogy bemutassa az áldozatot a tisztulásért, illetve az első szülött kiváltását is megtegye. Csak röviden a hátterét azért érdemes elmondani. Az anya fiú gyermeke születése után 7 napig tisztátalannak számított, tehát Szűz Mária, további 33 napig pedig úgynevezett kultuszképtelen volt. Ez azt jelentette, hogy a házában kellett laknia, szent dolgokat nem érinthetett, és az Isten tiszteleti cselekményeken nem vehetett részt. Tehát lehet a 40 nap, és elmegy a Szent Család, József is elkíséri Máriát. A tisztulási idő letelte után, tehát bemutatják az áldozatot a tisztulásért. Ez azt jelentette, hogy a szolgálatot teljesítő papnak át kellett adjanak egy egyéves bárányt égő áldozatul, továbbá egy galambot vagy gerlét bűnért való áldozatul. De hogyha az egyéves bárányt nem tudták kifizetni, tehát szegényebbek számára lehetővé tette a törvény, hogy a bárány helyett galambot vagy gerlét adjanak, ezért írja a Szentírás azt, hogy egy pár gerlicét vagy 2 galambfiókát kellett nekik feláldozniuk. Maga az elbeszélés az elsőszülött kiváltásával kapcsolatban nem a kiváltásra helyezi a hangsúlyt, inkább sokkal inkább arra, hogy Jézust felajánlják, mint különlegesen is Istennek szentelt személyt. Tehát ez a kiváltás, mint egy lényegében nem is történik meg, hiszen Jézus nem lehet kiváltani abból a papi szolgálatból, abból a szent Istennek tetsző, Istentől rendelt szolgálatból, amiért számunkra, mi üdvösségünkért eljött. Ezután jön Simonnak a tanúságtétele, amiről a tegnapi evangélium szólt, majd pedig próféta asszonyt említi meg a Szentírás a mai szakaszban. Nem egy olyan szakasz, ami nagyon-nagyon sok magyarázatot követelne, vagy nagyon nagy figyelmet vonna magára, de hát ha a Szentírásban van, akkor valami fontosság kell, hogy legyen. Vízből semmit nem írtak le a szentírók. Nézzük egy picit az ő személyét tehát. Igen, aránylag igen hosszan és részletesen mutatja be Lukács az ő személyét. Fánuel leánya, Áser törzséből, idős volt, 7 évet élt férjével, 84. évét élte már meg. Nem hagyta el a templomot, tehát az egész életstílusát, a korát, a a törzsét, mindent leír, demutatja őt, hogy, hogy ismerős legyen bizonyos értelme számunkra az alakja, hogy előttünk áll egy, egy idős, tekintélyes hölgy, akit tisztelnek a templomban. Akit ismernek ott Jeruzsálemben, és egész biztos, hogy, hogy Lukács ezt a részletet a jeruzsálemi hagyományból vette, másból nem vehette, és ez a jeruzsálemi hagyomány, ez tele van tisztelettel, ismerete részletekkel, tehát egy nagyon életszerű bemutatása ennek a próféta asszonynak. Rendszeresen látogatta a templomot, imádkozott és bőjtölt, és tanúságot tett Jézus mellett azoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Jeruzsálem megváltása. Itt természetesen nem pusztán Jeruzsálemről van szó, a városról vagy a város lakóiról, hanem egész Izraelről. Mindenkiről, aki csak ott lakott, és aki Izraelhez tartozik, akár a birodalomban, és ezzel együtt az egész világ. Hiszen az a messiást már a proféták, különösen most Izaiást, Jeremiást, Ezekielt szoktuk emlegetni, már ők is úgy mutatják be, mint aki az egész világ messiása, minden nemzet messiása, és nem pusztán Izraelnek a messiása. Tehát ez a Jeruzsálem megváltását várta, ez egy kinyílás jelent az egész világ felé. Ezek után megjegyzi a Szentírás, visszatértek városukba, miután mindent elvégeztek, Mária és József, visszatértek városukba, Názáretbe, a gyermek nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be. Ez a bölcsesség nagyon fontos. Ez egy központi fogalom már az Ószövetségi Szentírásban is, ahol Isten szent lelke van, ott bölcsesség van. És Isten szent lelke nélkül valódi bölcsesség nem lehetséges. Lehet az ember okos, mint ahogy okos egy tolvaj, aki jól tudja, hogy hogy kell lebukás nélkül lopni, de nem lehet bölcs. A bölcsesség mindig azt jelenti, hogy leges-legvégső normák szerint rendezi a legapróbb részletekben is az életét. Isten kedvét lehet benne, vagyis kegyelem volt rajta, így növekedett az Úr Jézus, a gyermek Jézus. Néhány dolgot azért még érdemes megjegyezni, visszatér egy picit a próféta asszonyra. Tehát az ember úgy felteszi magának a kérdést, egész biztos, hogy prófétált, ugye? Mert különben miért neveznék próféta asszonynak? Tehát előtte is már volt neki valami proféciája. Ismert volt, közmegbecsülésnek örvendezett. A templomban nem lakhatott, tehát amikor azt írja a Szentírás, hogy a templomban töltötte az életét, tehát ott tartózkodott állandóan, ez nem azt jelentette, hogy ott is lakott, de rendszeresen ott volt és ott imádkozott, hiszen a templomban nem volt női szolgálattevő. Tehát ezt nem szabad úgy érteni, hogy ott is lakott a templomban. Vajon hallotta Simeonnak a beszédét? Hiszen azt mondja a Szentírás abban az órában, ez egy általánosabb jellegű kifejezés, tehát az idő tájt ment föl a templomba. Vajon hallotta Simeonnak a proféciáját, amit Jézusról mondott? Biztosan egyetértett vele, hiszen ugyanaz a Szentlélek sugalta őt. Ő a női tanú. Simeon a férfi tanú, ő a női tanú. Nem a háttérbe szólított nő, hanem az alázatos, aki minden nő nevében örvend annak, ami történt Szűz Máriával, ami történt Szent Józseffel, ami történik a világgal éppen. Ahogy szoktuk mondani, ő a befogadó principium. A nő, aki tudja nagyon jól, milyen kiszolgáltatott dolog nőnek lenni, mennyi önkényes erőszak éri a nőket, akár testileg, akár lelkileg, és íme eljött a világ megváltása. Továbbá azt is érdemes itt megfontolni, hogy vajon van egy gyereke? Özvegy. Ha nem volt gyereke, és nagyon korán megözvegyült, 7 év után, ő egy magányos alak, aki az egész életét az Istennek szentelte, mint egy szerzetes, mint egy szépszerűen, mint egy zárt klauzulás apáca. Él teljességgel az Istennek szentelve. Gondoljuk csak el, testvérek, nincsen nyári szünet, meg nyaralás, meg hasonló dolgok. Elmegyünk a helyi cukrászdába kicsit kikapcsolódni. De egy következetes, szó szerint, mint egy zárt klauzulás apáca, ez jut róla eszembe. Éli az életét, és az egész világ nevében örül annak, hogy eljött a megváltás, amely így vagy úgy, ahogy a Jóisten látja, de rendbe teszi a világot. És itt szeretném ezt hangsúlyozni, hogy amit az előbb már megemlítettem, hogy nem ez egy kifejezés, hogy Jeruzsálem megváltására vár. Ő és mindenkinek ő prófétált, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Ez az egész világot jelenti, hiszen a keresztény ember, és már abban az időben a zsidó ember is tudta, hogy a megváltás, amikor eljön, a megváltó, a messiás, amikor eljön, akkor az egész világot rendbe teszi. Hiszen már az ősi próféták jövendőltek róla, hogy minden nép Istenhez fog jönni, az ő szent hegyéhez. Isten minden népnek az Istene. Nincs más Isten, nincs kit imádni ő rajta kívül. Éppen ezért az egész világgal törődik a zsidó ember, és ugyanígy az egész világgal törődik a keresztény ember. Hiszen mindig Krisztus az egész világ ura, az egész világ megváltója, a történelem kezdete és célja. A keresztény ember olyan értelemben is katolikus, hogy minden idők, minden emberének, vagyis mindenütt jelenlévő emberének a nevében és személyében és élményében gondolkodik, az igazságát tárja föl, és az igazságában él. Ezért jó dolog katolikusnak lenni. Mert az egy egyetemes igazság, az mindig együttérző igazság, az mindig maradandó igazság, nem pedig ma ilyen, holnap pedig olyan, hanem mindig ugyanaz a tanítás, ugyanaz a szentség, ugyanaz az Isten, ugyanaz a kegyelem. És az ember így a változó világban mindig megmarad egy változatlanságban, nyugalomban, és tudja építeni a lelkét. De erről visszautalva a zárt klauzulás apácákra, a kartaúzi jelmondat jut eszembe, hogy stat crux dum volvitur mundus, vagyis áll a kereszt, míg forog a világ. Hát igen. A keresztény ember változik belül mindenek előtt a lelkében, kint a világ változik, de mi a lelkünkben, azt az alapot sosem változtatjuk meg, ami maga Jézus Krisztus, azt az alapot, amire mindig építünk minden nyugalmat, erre építve van változás, de maga ez az alap soha nem változik meg. És ezt az alapot, vagy erre az alapra építve akarjuk a világot szebbé, jobbá, Krisztusibbá tenni. Tehát ezért örül a proféta asszony, és ezért örül minden keresztény ember, mert eljött a messiás, az igazság, akiben belenövünk, és aki belenő, akinek az egyháza belenő a világba. Így a béke növekszik, növekszik az ellenállás is a sátán és privékjei részéről, megvan a harc, ez itt az Ecclesia Militans, a harcos egyház, de testvérek, tudjuk jól, Krisztus legyőzte a világot, velünk van minden nap a világ végezetéig, ezért alapvetően örvendezve várjuk a végső beteljesedést. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.